Nagyon szépen köszönjük, és engednek, hogy ezzel a kis nyári virág közönnel köszönjük meg ezt a fantasztikus előadást, és ha már a média, akkor van köszönje meg a jelenlévő média munkatársaknak, hogy hírt adnak eseményünkről, hiszen nagyon fontos, ahogy elhangzott az előbbi előadásban is, hogy minél több helyre eljusson. Ez nem tabu téma. A szoptatás nem lehet tabu téma. Nyilván sokan másképp állnak ahhoz a mindennapi szoptatáshoz, ahogy itt a jelenlévők. Ezzel is tisztában kell lennünk, de az, hogy a média itt van és erről beszámol, azt gondolom, hogy egy nagy tapsot megérdemelne. Mielőtt következő előadónkat felkérünk, hogy tartsa meg előadását, egy picit hazabeszélünk Gabival, hiszen a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2016-ban díjat alapított Magyar Családokért címmel. Egy olyan szakmai díjnak gondoltuk mi ezt, amit olyan emberek kaphatnak meg, akik olyat tesznek, ami a magyar családok életét megkönnyíti, vagy a magyar családokért szolgálja az egész munkásában. Gabi nem titok tagja az a szövetségünknek, és az ő irányításával az első díjat négy kecskeméti védőnök kapta meg. Második alkalommal azonban egy olyan orvost tudtunk díjazni, aki saját maga is felterjesztett valakiket. És a legnagyobb meglepetés az volt, hogy amikor a döntés megszületett, akkor nem az általa javasoltakat terjesztettük föl, hanem saját magát, aki erről mit sem tudott. És dr. Nádor Csabáról beszélek, akinek ezúttal is gratulálunk a tavalyi elismeréshez.
Mégis a kísérleti modellbe ezt azért nehéz rendbe rakni. És az első pont az, hogy a szülőknek, táblát, az úgy csinálja egy kis táblát, ami ezzel a dián látszik, szülőknek nyitva a 24 órájában. Az a nagyon-nagyon szomorú, hogy ez nincsen még minden koraszülött intenzív osztály 4, pedig ebben a 2016-os cikkben, amire Orrán is szokott hivatkozni, leírásra kerül, hogy az, hogy a szülők mennyire vesznek részt a való gondozásában, akkor a szülött osztályon szatása van a való fejlődésére. Ennek ellenére Magyarországon a 21-3 szintű koraszülött intenzív osztályból csak 8 olyan hely van, ahol nem látogatónak valamiféle éljennek közelik a szülőket, hanem valójában szülőként és az ellátó csapat tagjaként. Az a feladat az Egyesületnek is, és itt mindannyian itt vagyunk, hogy ez a szám 21-21 legyen. Én nagyon remélem, hogy nagyon hamarosan. Szülők szíves támogatás. Miért nagyon fontos ez? Ha valaki egy koraszülött babát hoz a világra, akkor mindenféleképpen gyászolni kezd. Gyászolni nem csak halálesetet lehet, hanem egy nagyon szép állapotot is. Ugye a várandóságban az ember az gyászolja el, hogy nem 47-ig tartott ez a várandóság, hanem esetleg csak 30-ig, vagy 25-ig, vagy esetleg 23-ig. És ezt a maradék 10-13-15 hetet gyászolja, ami azért egy csodaszép időszak lett volna, valamint azt a meg nem született 3,5-4 kilós gyereket, aki eljött az inkubátorban, most melyik is 500 kilós gyerek, akkor igaz, hogy az orvosok meg a nővérek azt mondják, hogy tök cuki és minden jó lesz, de azért ez nagyon nehéz így szülőként azért mondjuk elhinni az első napokban. Ide is hagy mondjak egy idézetet, ami az Egnopédis barátunktól származik, aki sajnos pár éve ezen itt vagyok bennünket. Vele kezdtük el még a Honvéd Kórházban gyakorlatilag elsőként Magyarországon a család központú koraszülött ellátást kialakítani. Gondoljunk magunkra úgy, mint a szülőkkel aktívan együttműködő emberre, és nem így szaktekintélyre. Ez a baba az ő gyermekük, ezért a megfelelő hozzáállás az, ha egyenlő félként tekintünk rájuk, megosztva a gondolatainkat és megkérdésünket. És ha tényleg ez a gyászreakció olyan szintű, vagy bármiféle más dolgot látunk, akkor muszáj, hogy rendelkezésre álljon pszichológus egy koraszülött osztályon. Tarthatatlan az, hogy néhány olyan koraszülött intenzív osztály van csak az országban, ahol rendelkezésre áll pszichológus. Én most egy olyan helyen dolgozom a Szervez Egyetemen, ahol van, úgyhogy szívül nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk és meghallgat velünket. Fájdalomcsillapítás. Sajnos a koraszülött osztály elkerülhetetlen a fájdalom. Legkevesebb 16, inkább 20-25 fájdalmas beavatkozáson esik át minden kis koraszülött baba naponta, legyen ez csak egy pelenkázás, legyen ez csak egy megfordítás, ezek mind fájnak a gyereknek, de nyilván egy infúzió bekötés, vagy bármi más invazív beavatkozás az nagyon fáj. Viszont nekünk ellátóknak nagyon fontos azt tiszteletben tartanunk, hogy semmiféle fájdalmat nem lehet elviselhetőnek tartani egy újszülöttnél, koraszülöttnél. Ugyanúgy éreznek fájdalmat, mint mi, egyes tanulmányok szerint egy picit még jobban. Úgyhogy mindent el kell követnünk azért, hogy megfelelő protokollokkal rendelkezzünk, megfelelő fájdalommenedzsmenttel rendelkezzünk, mert az, hogy mennyi fájdalmas beavatkozás csinálunk egy koraszülöttnél, az a később idegrendszeri fejlődésében igenis nyomot hagy. Egy szemészeti vizsgálat az például történt így, és úgy is lehet persze, hogy az inkubátorban hátára fektettük a gyereket, üvölt, lefogjuk, oda jön a személyes szemterpesz, megnézi a szemfenekét, ez is egyfajta dolog, szerintem nem jó. Ez a beavatkozás pedig lehet látni, és gyakorlatilag felkínálja magát a koraszülőt, hogy gyere, gyere, vizsgálj meg, édes vagy a melkosámban, bőgőr kontaktusban, előtte egy pár csak anyatejet kapott a nyelvére, és lehet látni, hogy itt minden van, csak fájdalom nincs, és ugyanolyan értékű személyzeti vizsgálat zajlik, mint hogyha ez fájna. Környezeti hatások, ebből csak néhányat fogok felvetíteni. Azért nagyon-nagyon lényeges, hogy ezeknek a babáknak mi mélyen bőgő kéne lenni. Egy koraszülött baba, amikor kibújik a pocakból, neki a legeslegnagyobb katasztrófa az az, hogy nem úszkál a vízben, nincsenek határai, hanem bekerül egy ilyen nagy helyre, az inkubátor is neki egy hatalmas hely, és hogy mindenféle olyan inget éri, ami az idegrendszerének nem jó, tehát nem ez kéne, hogy legyen, ebből az egyik legfontosabb a fény. Csak néhány dolgot fogok elmondani, mert erről magáról lehetne szerintem egy órát beszélni körülbelül. A koraszülötteknek a pupilla reflexe, tehát az, hogy valakinek belvilágítunk a szájába összezárul a pupillája azért, hogy ne károsítsa a fény az idegkártyáját, ez a 32. héttől kezdve működni. Egy 26 hetes koraszülött az úgy néz bele a neonba, hogy igazából nem tudja, hogy miért ült, hát szegény azért ült, mert ez fáj neki, nem működik a pupilla reflexe, de amíg be van csukva a szeme, akkor is a szemhéja olyan vékony, hogy ezen keresztül is bemegy a fény, úgyhogy védenik előket ettől az excesszív fényhatástól. A következő a hang, a pocakon belül ugye nincsenek hangos hangok, minden kicsikét tompítva, és olyan nagyon kellemes zajként, leszként jutott akkor az a babákhoz. Ha megszületnek, akkor viszont azt tudomásul kell vennünk, hogy nagyjából egy ilyen 50 decibel körüli átlagos zajszint az, amit elviselnek, az nagyon hal, tehát ami most van itt a teremben, ezt teremben körülbelül egy ilyen 55-60 decibelnek, hogyha hozzászólott is ehhez, akkor ez már 70 decibel körülbelül, amilyen hangosan én beszélek, az lehet, hogy 80 decibelt is meghaladja. A 80 decibel az pedig fáj, és hogyha fáj, akkor a szülöttnek, akkor hipoxémiát is okozhat, alacsony oxigénszint pedig károsítja az idegrendszerét. Tehát koraszülött osztályban csendben kell lenni, akkor is, hogyha aktív beavatkozások vannak, nem szabad kiabálni. Érintés. Ez az egyik kedvenc képen, még nagyon is kis 24-es mamáról és a szüleimről szól nekem. Nagyon lényeges az, hogy pocakon belül ugye nincsenek ilyen érintések, nincs az, hogy valaki ujjal, kézzel, vagy bármit hozzányúl a gyerekhez. Ha megszületik egy baba, akkor összes érintés, amit kap, annak a 85%-a az rossz érintés, mert tőlünk ellátóktól származik. Oda megyünk, megvizsgáljuk, infúziót kötünk be neki, megszondázzuk a kis gyomrát, az üzenetet kapjon. Ezek mind-mind rossz érintések, jó érintéseket csak a szülőktől kapnak. Ez jó helyeken 15-20%, olyan helyeken, ahol a szülők nem lehetnek elérteszve lenni, sokkal kevesebb. És hogyha kevesebb jut a jóból, akkor azt is hagyd mondjam el, hogy az, hogy milyen ingereket kapnak, ahol a szülöttek, azért nagyon-nagyon lényeges, mert ebben az időszakban, amikor korszakon belül kéne zajlani, az korszakon kívül zajlik. Ez pedig az, hogy az idegrendszerében, az idegsejtek között milyen kapcsolatok, milyen szinapszisok alakulnak ki, és erre rányomja a bélyegét az, hogy milyen hang, milyen fény, milyen érintés, hogy érik a babát a méhen kívüli életet. Tehát itt van a kezünkben az, hogy valójában 75 évre egy egészséges új idegrendszerű babát tudjunk átadni majd a szülők számára is. Pozicionálás. Ez egy nagyon egyszerűnek tűnik, az ember azt mondja, hogy befektetjük a gyereket az inkubátorba, és ő el lesz úgy, ahogy van. De azért ezt mindenki láthatja, hogy ezen a képen ezek a gyerekek ezek nincsenek jól. Tehát ez a baloldali baba, ez így a hátán fekszik, törgeli a kezét, üvöl, tehát most ki tudja, hogy éppen éhes, vagy az anya hiányzik neki, vagy melege van, vagy fázik. De ennek a legegyszerűbb megoldás az mégse ez, hanem az, hogy megfordítjuk, és az oldalára helyezzük, vagy a hasára helyezzük. Pocakon belül ilyen állapotban egy gyerek soha nincs. Tehát mindenféleképpen egy kis szébe, oldalfekvőbe összekorodva helyezkedik el, ezek egy borzalmas kényelmetlen állapot. A jobb alsó az pedig egy lélegeztetett koraszülött, akinek megint csak nem így kéne kinézni. Elnézést, hogyha ha valakit ez érzékelyen érint, de nekem ennek épp az jut eszembe, hogy fekszik egy kényelmetlen biztos keresztül teljesen megfeszítve, de azt nem tudom, hogy neki miért kéne számolni ennek koraszülött babának. Ahogy kell feküdni a babáknak, az így. A bal felső az még csak mondjuk a második helyezett, mert ugye nem az édesanyám fekszik, hanem inkubátorban. Oldal fekve, tök nyugodtan, szépen, teljesen nyugodt, jó szívfrekvenciája, jó légzéssel, minden rendben ezzel a babával. Ennél nyilván még sokkal jobb, hogyha kengú módszerre bővő kontaktusban a baba az anyával, ennél jobb képet elképzelni sem lehet. Éppen ezért a bővő kontaktust támogatnunk kell, ezzel nem fogunk végigmenni a kengúzásnak a legfontosabb jótékony hatásaim. Ebből egyet emelni kell, mégis a augusztus elsője van, sokkal korábban indul az anyatej, sokkal biztosabb az anyatejnek a fenntartása. Nyilván ehhez is kellene az édesanyának folyamatosan az intenzív osztályban. És ha augusztus elsője anyatej elválasztás és szoktatás támogatása, három másik új emberrel elkevettük ezt a kis könyvesgét, ami hála jó Istennek most már egy jó pár koraszülött intenzív osztályon és újszülött osztályon is forgatják. Nyilván nagyon sokféle információs kiadvány van, de azt gondolom, hogy ezt is érdemes forgatni akkor, hogyha releváns információkra vágyunk. Ami lényeges a koraszülött osztály szempontjából, hogy édesanyának jelen kell lenni ahhoz, hogy a teljes táplálás legyen, támogatni kell az anyát, reális elvárásokat kell megfogalmaznunk felé, és megfelelő kommunikáció az itt is nyilvánvalóan iszonyatosan fontos. Egy személyes példát hagyd mondjak el, amikor az új munkahelyemben elkezdtem dolgozni, ott nem volt egyáltalán szoktatási tanácsadó, most pedig az a szerencse, hogy másfél szoktatási tanácsadóval dolgozom ott együtt, és megértem azt, hogy amikor oda mentünk, akkor nem volt olyan koraszülött baba, akinek úgy indult volna az élete, hogy a saját édesanyja kolosszumát, előtejét kapta volna, most pedig nincsen olyan koraszülött babák, aki nem ezt kapja. Ebből a legfrissebb élményünk az, hogy most van egy lélegeztetett, kérdező lélegeztetett, mert csak légzős támogatásra nevő 470-ben most kisbabánk, aki soha életében nem kapott más, mint az édesanyjának az anyatejét, úgyhogy köszönöm nektek, lányok, hogy veletek dolgozunk.
egy biztos olyan helyet vennének, hogy egészen a macskát piszkázat, és akkor még egy szó csak az alvásvédelemről, amit mondtam, iszonyatosan keveset alszanak ezek a babák az intenzív osztályon, hosszakon belül 20-22 óra az a legkevesebb, amit alvással töltenek. Az intenzív osztályon igazából még pihentető alvásban 15-20 perceket, és az idegrendszer fejlődési szempontjából is extrém fontos. Aludni a legjobb a babák nem az inkubátorban fognak, hanem az édesanyjuk, az édesapjuk melkasán, úgyhogy azt tudom mondani, amit mindig szoktam, hajrá viszik. Köszönöm, hogy itt lettem.
Nagyon szépen köszönjük, fogad szeretettel kicsi virágunkat, további sok sikert munkátokhoz, erőt, kitartást, és legalább ilyen nagy közönséget minden egyes előadásod alkalmával, hiszen a jó hír, ahogy te is mondtad, ami tovább kell adni, az így tud terjedni. Köszönjük szépen! Király Nóra alapítója a Fiatal Családosok Egyesületének. Előadásából megtudjuk, hogy kötődés és egészség, mit adhatunk és kaphatunk az oktatással. Gyakorló édesanyaként, sok-sok gyermek édesanyjaként azt gondolom, hogy óriási tapasztalatokhoz. Nekünk most segíteni ebben a témában. Mint a kisbabák táplálásának legjobb, legtermészetesebb, legegészségesebb módjára, és a szoptatásra, mint az egész életre kiható biztonságos kötődés egyik legelső, legelemibb támogató eszközére. Többen feltehetik a konferenciában a kérdést, hogy helyén való dolog eljárt kívánnak tartalmány talai között is kifikáltatik. Ögyermekes anyaként, 99 hónap szoptatással hátam mögött, és a Ficsak alapítójaként. Amikor készültem az előadásra, akkor összeszámoltam, hogy 5 kisgyermekem van, és a kollégáimmal összeszámoltuk, hogy hány hónapig szoptattam. És hát valóban volt olyan gyermekem, az utolsó, az 5., aki 3 éves koráig szopizott, és igazából egy olyan fantasztikus kapcsolat alakult ki ezáltal közöttünk, ami azt gondolom, hogy egy életre szóló dolgot adunk ettől számára, de a többi 4 gyermekemet is, ameddig csak tudtam, beszoktattam, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, és minden édesanyjának arra, hogy tartson ki a kezdeti nehézségek ellenére is, hiszen az mindenkinek előfordulhatnak. Úgyhogy Ficsak is az az egyik küldetése, és ezért is tartjuk fontosnak, hogy évről évre elmondjuk ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat. Társadalmunk egészségének alapjait érintő témáról is szó van, ezért nagyon is szimbolikus helyen vagyunk itt az ország házában, hiszen minden országos gondolat, minden szép eszme és nemzetépítő tett alapja, hogy a gyermekek megszülessenek és olyan gyermekek növekedhessenek társadalmunkban, minél nagyobb számban, akik gyermekkorukból önbizalmat, lelki biztonságot hozva építhetik tovább ezt a hazát. Ebben pedig az első lépés, hogy azt a szép szimbiózist, azt az egyedülálló testi-lelki egymásutaltságot, ami az édesanya és a kisbabája között az élet kezdetén fennáll, a közösség számára is értékként, támogatandó élethelyzetként és feladatként ismerjük el. Ahhoz, hogy egy anyuka sikeresen tudja táplálni kisbabáját, elsősorban nyugalomra és környezetnek fokozott támogatására van szüksége. Elsősorban olyan családra, amely ebben az átmeneti, az anyától nagyfokú fizikai jelenlétet követelő időszakban szeretetteli, nyugodt légkört és nagyon is gyakorlati segítséget ad a szoptató nőnek, a tápláló ebéd megfőzésétől, a mosógép kipakolásán át sok apró, de lényeges mindennapi feladat megoldásáig. De fontos, hogy a tágabb közösség is segítse, önbizalmában erősítse az anyukát, akár a szomszédság bevonásával, akár a munkahelyeken, munkaidő kedvezménnyel, vagy a közintézményekben, a szolgáltató helyeken a szoptatás meghittségét biztosító helység használatának lehetőségét. Ahogy Gabi a bevezetőjében elmondta, 2 évvel ezelőtt
ennek a gondolatiságnak a jegyében állítottak fel speciális babamamot, adott először Újbudán, majd egy évvel később az 5. kerületben. Olyan játszókereken, ahol sok család, édesanyja, több gyermekkel megfordul, azért, hogy az ő kényelmüket szolgálja, azt, hogy el tudjanak vonulni egy eldugott kis zubba, egy olyan padra, ahol kényelmesen meg tudják szoktatni a kisbabájukat, és adott esetben tisztába is tudják tenni őket. Apró, de fontos gesztusok ezek, amelyek mind az apróság és édesanyja kapcsolatának erősítését segítik. Az általam alapított ficsak minden évben felhívja a figyelmet a szoktatás fontosságára ezen a jeles napon, de nem elégszünk meg ennyivel. A babamamok adó felállítása mellett egyesületünk minden rendezvényen kiemelten figyel arra, hogy kisbabával érkező édesanyák zavartalanul külön erre a célra kialakított helységben szoktathassák babájukat. A szoktatás babára és anyára gyakorol kedvező fiziológiai és egészségmegőrző hatásai mellett, amelyekről az előttem szóló sokkal szakavatottabb előadók beszéltek ma már. Az anyateljes táplálás különleges kulturális jelentőségéről is szeretnék pár szót szólni. A szoktatás ugyanis ősi, emberi voltával összeköti a mai élő nőket a régmúlt idők asszonyaival. Az élet misztikus továbbadásának sors közössége jelenik meg az ölelő, oltalmazó kéztartásban, a szoktatás során mormolt kedves szavakban, becézésekben, cirógatásokban. A szoktatás emellett nem csak időben kapcsolja össze a nőket, de a társadalmi különbségeket is átlépi. Ugyanúgy vonja kebléhez babáját egy képzetlen, szegényebb asszony, mint egy sikeres üzletasszony. Ez a szép egyenlőséget mutatkozik meg az anyategyüttéskor is. Az életet jelentő táplálékforrás vidéke nem ismert az előtt, aki babájának kínálja más anyatejét, mégis áldásként fogadja azt. Aztán a nyelvünk is szépen tanúskodik a szoktatás fontosságáról. Az anyatejje szívja magába a kifejezésünk a legelső, legbensőségesebb és legmélyebbre hatoló ismeretről, egyfajta ősi hozott tudásra árulkodik, ami elválaszthatatlan részévé válik személyiségének. Az anyatej így is válik a kisbabába, testben és lélekben való gyarapodását egyszerre szolgálva. Fontos, hogy ma az életünk a meghatározó szeretet kapcsolatáról eszmét cserélhetünk, és bízunk abban, hogy a gyermekvállalás támogató, a gyermekek születését ösztönző jelenlegi társadalmi, politikai klíma kedvező hatással lesz rá, hogy minél több nőtársunk élhesse meg az anyateljes táplálás örömeit, és vele egyre több kiegyensúlyozott, a megkezdett élet irányába bizalommal tekintő kis emberparánt a gyarapodhasson körülöttünk, mindannyiunk örömére és a haza épülésére. Az ebben való felelősségteljes támogató munkájukhoz kívánok továbbra is eltökéltséget, sok örömet és jó egészséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Nagyon szépen köszönjük, hogy kívül tegye fel a kezét, aki gondolta volna ezt az 5-ös számot. Hát, akik ismerik, könnyű. Köszönjük szépen, Nória. Puszit majd később én is odadom. Hát igen, tehát azért így kell, azt gondolom, egy 5 gyerekes édesanyától ilyen lelkesen még mindig hallani a szoktatás örömeiről. Ezt én magam sem tudtam, hogy te ilyen hosszú ideig szoktattad az utolsót. Gratulál és köszönet. Azért is, hogy ilyen kedves, vidám édesanyaként remélem, hogy sok édesanyának adsz példát. Következő előadónk Csomóné Lindmayer Katalin lesz, aki az Asszony Szövetség tagja is egyben, és erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen egy évvel ezelőtt itt, ezen a konferencián, ugye előadást, és májusi, bocsánat, a családon, elnézést kérek, Mati, családközpontú szülészeti tanácsadókat és alapítója a Semmelweis mozgalomnak, előadásának címe Anyáról lányára, a szoktatás nemzedékeken át.
Tehát a szoktatás hatása az nemzedékeken átível. Lili Truxi bemutatom. 3 millió évvel ezelőtt élt Australopithecus africanus anya. És ennek az emberfajnak a kutatásából azt találták, hogy a fogazatukban arra utaló jelek voltak, hogy egy éves korig, 12 hónapig körülbelül anyateljes jeleket találtak a fogakban. Ez körülbelül a mostani modern anyák átlag szoktatásának felel meg. Én egy kérdéssel indítanék egyébként. Ki az, aki emlékszik arra, hogy valamelyik nagymamája 6 hónapig vagy azon túl szoktatott? Na, vannak egy pár. Ki az, akinek az anyukája 6 hónapon túl szoktatott? És ki az, aki saját maga 6 hónapon túl szoktatott? Teljére jobb ez az arány. Az emberi tapasztalás változatossága miatt ez családonként változhat. És mégis erre a kollektív tapasztalásra ráül egy trauma túlélőkre jellemző viselkedés, ami vagy bagatelizálja, vagy negligálja a szoktatás jelentőségét. Mindez megjelenik nálunk a közbeszédben és a szoktatás elfogadottságában. Ugye nagyon sokszor halljuk és látjuk azt, hogy például nyilvánosan szoktató édesanyákat elég csúnyán megszólnak, vagy rájuk szólnak. Nagyon sokszor hallhatjuk anyáktól, hogy azt mondják, hogy hát ez nekem nem is fog sikerülni, vagy azt mondja nekik valaki, hogy már az is jó, hogyha az elején legalább van valami kicsike, örülj annak legalább, azt a pár seppet megkapja a baba. Vagy amikor azt halljuk, hogy nálunk senki nem tud szoktatni. És ilyenkor, és ilyetünk a genetikát okolni. Az egyik kedvencem az az epigenetika tudománya, az azt mondja, hogy genetikailag tulajdonképpen determinálva van a szoktatás, ez egy biológiai norma, mert ez biztosítja az emberiség túlélését és fennmaradását. A szülők és a nagyszülők által átélt rossz élmények kódolva rögzülnek és át is öröklődnek. Aztán a következő generáció egyedeiben ez megjelenik, és megfelelő környezeti inger hatására kifejeződik. De ez azt is jelenti, hogy ezen lehet változtatni. Van lehetőségünk ezen változtatni. Föltehetnék még egy körkérdést, hogy ki ismer a környezetében vagy a családjában családokat, akik szoktattak, és mikor hagyták abba. Általában a nagy többség ilyenkor a 3-6 hónapos kor környéki időszakot szokta megjegyezni, és akik egy picit már jártasabbak a szoktatás támogatásban, azok észreveszik, hogy ezek általában fejlődési ugrásokhoz kötött időszakok. Amikor a kisbaba valamilyen testi, lelkével szociális fejlődése miatt megnő a szopás igénye. Ezt az anyák sokszor tévesen értelmezik, és úgy vélik, hogy ebben az időben mindenkinek elmegy a teje, hiszen a többiek is ezt mondták. És olyan szállóigék kerülnek bele a családi legendáriumokba, hogy a nagyanyám sem tudott már szoktatni. Hú, az anyukám is pont egyáig tudott csak, vagy a keresztmamám is egyáig tudott, nálunk ez mindenkinek így van. Ezt aztán szépen kisgyerekként elraktározzuk, és ezeket az információkat megint előveszünk, amikor elkezdünk szoktatni. Ezek az összefüggések azonban sokkal inkább mutatnak arra, hogy mekkora szerepe van az ismeretek átadásának és a szoktatásban a támogatás meglétésének vagy hiányának. Szerencsére Magyarországon is már elérhető feladtációs szoktatási tanácsadók, készségütők, akik felismerték ezeket a jelenségeket, és napra készen tudnak segíteni az édesanyáknak újra tanulni a szoktatást, és átlendülni ezeken kétségbejtőnek tűnő pillanatokon vagy napokon. A szoktatás sikere, azaz az újszülött egészséges élet kezdete mindannyiunkon múlik. Kezdve a születéstől, amikor a kisbabának lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ősi rendszer beindítsa, amivel önállóan saját erejéből megtalálja az anya mellett, és rácsatlakozik, és ezzel magáévá teszi azt a forrást, az életnek a forrását, ami a méhen kívüli életében a biztonságot nyújtja számára. Majd folytatódik ott, hogy az édesanyának menetrendeket állítunk fel, és játszottunk vagy tápszert, vagy pedig korszerű szoktatási ismereteket és támogatókat teszünk elérhetővé. A kisgyerekeknek játékokban, mesekönyvekben, mesefilmekben cumit mutogatunk, vagy pedig szoktató édesanyákat láthatnak. Az iskolai szexuális felvilágosítás is nagy vonalban szemet vonni a szülés és a szoktatás ismereteinek átadása felett. És nem hagyatkozhatunk már arra a régi kollektív bölcsességre, amivel nagyjából az ötödik generáció éli a szeparáció áldozatait. Újra kell tanulnunk ezeket a tudásokat, és meg kell tanítani a gyerekeinknek, az unokáinknak. Ez a felelősség, ez most a miénk, a mostani emberiségét. Az emberiség életkezdetének klímakatasztrófája, amit még van lehetőségünk visszafordítani. Vannak még, akik emlékeznek, és vannak olyanok, akik már újra tanulták. Vannak támogató emberek, de még távolról sem jut minden sarokba legalább egy. A szoktatás sikere mindannyiunkon múlik. Az egyes embereken, családokon, közösségeken, a reklámszakembereken, az újságírókon, média platformokon, a tanítókon, politikusokon, törvényhozókon, védőnökön, szakdolgozókon, munkáltatókon, és mindannyiunkon, akik itt vagyunk. És egy kisbaba szoktatása az egy ünnepi alkalom, és az egész közösség ügye, és a hatása nemzedékeken átível. Úgyhogy a szoktatás sikere az mindannyiunkon múlik, és múlik azon, hogy a következő generáció mit és hogyan él meg. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon szépen köszönjük! Sok szeretettel köszönjük előadásodat, munkádhoz neked is sok sikert kívánunk. Van feladat bőven, azt hiszem. Konferenciánk hivatalos része ezennel véget ért, és Gabival szeretnénk meghívni benneteket egy kis fogadásra.
És egy nagyon rövid zárszót részemről, mielőtt átadjuk magunkat kulináris élvezeteknek, itt a szakmai és a szoktatás támogatással kapcsolatos töltekezés után. Köszönöm szépen minden előadónak a részvételt, köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Ez a mai alkalom megint és ismételten megerősítette bennem azt, hogy ezt folyamatosan folytatnunk kell, folyamatosságában, folyamatosan témává kell tennünk, folyamatosan beszélnünk kell róla, folyamatosan konzultálnunk kell róla, hiszen a szoktatásban maga a várandóság folytatódik, ugyanúgy, mint anya-baba egység. Nagyon fontos, hogy elhangzott a pszichés támogatást, építek fals információk leküzdése. Külön figyelmet érdemelnek a koraszülöttek, a koraszülöttekkel foglalkozó szakemberek, családtagok, az érintett családtagok is. Számtalan nem szakmai módja van a szoktatás támogatásnak, legyen akár egy ebédfőzés, vagy mosógép kipakolás például, és a szeparáció leküzdésében megkerülhetetlen a média és a közösség szerepe. Én megint sokkal, de sokkal gazdagabb megyek el innen, mint ahogy jöttem, ha ezt egyáltalán lehet fokozni, és azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy Kingára nézek, hogy jövőre veletek ugyanitt.
Látok még itt három kis kosárkát, és meg is érkezett az egyiknek a tulajdonosa, és szegény Viki nem tudja, hogy ezt most ő kapja az egyiket, de légy szíves, gyere ide, hiszen nem történhetne meg ez a konferencia helyi segítőink nélkül, és engedjétek meg, hogy szegény Vikit zavarba hozva megköszönjük azt a sok-sok áldozatos munkát, amit itt végzel, hiszen itt, mint házi asszony, a ház asszonya segít nekünk mindig. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy nem okoztunk galibát. Fogad szeretettel, köszönetünk jeléül.
És nem is tudjuk, hogy mit kezdenék nélküle.
Köszönjük szépen. A másik kettőnek is megvan a gazdája. Házelnök úrnak is tartozunk köszönettel, hiszen az, hogy most itt lehetünk, ez az ő jóvoltából történhet meg. De a házelnök úr mellett is van egy olyan asszony, legalábbis munkatársban, és azért asszony, mert ő is már édesanyja. Kopacz Marcsé lesz az egyik virág, akinek mindjárt el is fogjuk vinni, aki minden technikai segítséget, kocsikkal behajtás, és ez nagyon fontos, mert amikor hozzuk az ajándékokat, hozzuk a szóróanyagokat, ez egy nagyon nagy köszönet érte a Marcsinak. A harmadik virág pedig Horowitz Krisztikéjé, aki még itt soha nem tudott eljönni, mindig ígéri, de hát annyi dolga van, hogy mi szoktuk mindig a virágot hozzá elvinni, hát ő az, aki a regisztrációban segít, a sajtómunkatársakban segít, akik nélkül azt gondolom, hogy ti sem ülhetnétek itt, hiszen a szigorú szabályzat szerint, aki nem regisztrál, sajnos nem ülhet be, éppen itt mindent közben, aki látta, hogy nyomtam az SMS-eket, az pont az egyik kedves érdeklődő nem tudott bejutni, sajnos a regisztráció nem sikerült, de csak azért mondom, hogy jövőre időben regisztráljatok, meg hogy valaki lemaradjon, és pontosan, mert ha nincs megadva minden adat, akkor így jártok, mint ő. Szegény Bettinának utólag is majd remélem Kati elmesélik, hogy mi volt itt. Hát akkor nem marad más hátra, mint nekem is az, hogy megköszönjem, hogy ennél elfogadtátok a meghívást. A nyár további részére nem tudom, hogy kinek van még szabadság, ami előtt áll, vagy éppen szabadságról jött ide, ahhoz tartalmas időtöltést kívánunk családdal, gyerekekkel, nagyszülőkkel együtt. Akinek pedig már volt, hát annak a munkafrontján kívánunk jó munkát, és ahogy Gabi is mondta, jövőre várunk vissza benneteket szeretettel. Ne felejtsétek, májusban is van egy nagy konferenciánk, a családkonferencia, arra is várunk benneteket szeretettel, ahogy most itt a vadászteremben, amit a Gabinak átadok, hogy a meghívást átadja.
Tehát szeretettel várok mindenkit, mivel most már befejeződött a konferencia, a vadászteremben, házánk jóvoltából egy vendéglátásra, beszélgetésre, ismerkedésre, kötetlenek formában, mint itt, ahogy a konferencián elhangzott, és ami a lényeg, hogy egy óráig van lehetőségünk a házadat tartozni, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy van idő, szerintem addig meg lehet beszélni, ami bennetek van, és amit szeretnétek egymással megbeszélni. Köszönöm szépen, és jó éjjel!
Legszebb magyar ellenállás, bűséges gyermekáldás, engedd, hogy megszülessen, Stenyerén hordja az Isten, hordja az Isten.
Én uram, csak arra kérlek, vigyél hírt a két kedőknek, ne apadjon ki a forrás, ad, hogy legyen gyermekáldás. Szülessenek ezer számra, mesés szép Magyarországra, mint tavaszi vadvirágot, kevesen fel, pillantás a csillag fénye, igaz mondó bősi vére. Szülessen egy dél időben, fürödjön meg napüzében, szomján anyja teje olcsa, ez legyen ma minden gondja. Legszebb magyar ellenállás, bőséges gyermekáldás, engedd, hogy megszülessen, s tenyerén hornya az Isten. Legszebb magyar ellenállás, bőséges gyermekáldás, engedd, hogy megszülessen, legyen, mint a bivaj, riaskodjon vágyaival. Szülessen egy holdvilágnál, fehér legyen, mint a márvány, foggal jöjjön e világ.